Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. 168. énekünknek az első két versét fogjuk énekelni. 168. énekünk első két versét. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Hallgassuk Isten ígét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele 13. részéből, az 5-től 10-ig terjedő verseit olvasom. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, hogy mi erőtelenek vagyunk, ti pedig erősek. Könyörgünk is azért, hogy ti tökéletesek legyetek. Azért írom ezeket távollétemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre, és nem rombolásra adott. Kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg az üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek ezért imádkozzunk. Istenünk, olyan jó megállni előtted, és vallani nem csak bűnről, nem csak bajról, nem csak betegségről, és nem csak örömről, hanem legfőképpen arról a belső nyugalomról, hogy itt lehetünk, együtt egymással és te veled. Hadd mondjuk így, hogy megfogyatkozva, de törve nem. Hadd érezzük azt, hogy a te lelked most is munkálkodik itt is, és azokban is, akik ezt az Isten tiszteletet valahonnan távolról hallgatják, vagy nézik. Tudjuk, hogy te mindenütt ott vagy, és a te lelkednek ereje meg tudja mozgatni a mi elfáradt, megzsibbadt tagjainkat, lelkünket. elevenné tudja tenni mindazt, ami már olyan félig halott, ki tudja űzni a félelmet, a gondokat, a bajokat, amelyek az életünket körülveszik. Köszönjük, hogy ma is készítettél számunkra üzenetet, valami olyat, amiben meg lehet kapaszkodni, el lehet fogadni, és meg lehet benne békélni. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, légy itt velünk most és minden időben. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk. A 65. énekünknek az éneklésével. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Korintusbeli gyülekezethez írt második levélből olvasom a 13. résznek az 5. versét, ebben van megírva Isten igéje számunkra. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez a mai ige szakasz Pál apostolnak az életében azért egy fontos időszak volt, és ezt írta le, mert egy gyülekezettel való közösségében valamiféle problémák adódtak. A korintusi gyülekezet az egy szép nagy gyülekezet volt, és olyan hatalmas, tegyük ezt idézőjelbe, hogy két tenger közé épült, és ennek a csodás nagy városnak nem csak kulturális és politikai és gazdasági dolgai voltak, amelyek abban az időben a világon talán az egyik legnagyobb volt, hanem ebben a közösségben született egy kis gyülekezet, egy keresztény közösség. Ennek a keresztény közösségnek, hát mint minden ilyen közösség, amikor elindul, akkor tele van jövendőnek a reménységével, tele van azzal a lázas működéssel, hogy mi vagyunk, mi leszünk, nekünk Urunk van, Istenünk van, nekünk jó dolgunk lesz, és ennek az alapján szépen növekedett. Amíg egyszer csak Pál apostol már nincs ott Korintusban, híreket hall, és azt hallja, hogy különféle ellentétek merülnek fel a gyülekezetben, csoportosulások, az egyik hadakozik egyik csoport a másikkal, már a hitbeni egység sem egyforma, és a világnak mindenféle nyomorúsága is úgy bement a gyülekezet soraiba, már erkölcsileg sem voltak tiszták, már elfogadták azokat a pogány kultuszokat, amelyek a kereszténységre nem jellemzők, és az apostol, ma így mondanánk, kiborult. Több levelet is írt, és ez a második levél, ami tulajdonképpen a negyedik, kettő elveszett, ebből való, és először is azt látjuk, hogy egy nagy féltés van az apostol szívében. Félti a gyülekezetet. Egy kicsit tudnám most aktualizálni is, hiszen a most jelenlévők is látják, és én magam is látom, hogy nem ennyien szoktunk lenni a templomban, hogy a gyülekezetünknek egy jó része távol van, nyilván, s hitünk szerint otthon hallgatja vagy nézi ezt az istentiszteletet, de minden lelkipásztor a saját gyülekezetében valahogy így gondolkodik, hogy mi lesz a gyülekezetünkkel, hogy nem fog-e szétesni, hiszen annyi olyan van, amely a közösségnek az áldása. Az együtt imádkozás, az együtt lét, az, hogy egymást észrevesszük, megkérdezhetjük, hogy ki hogy van. Meg lehet nézni, vagy látni, vagy hallani, hogy ki van jó állapotban, ki beteg, ki gyászol, ki örül. És ezek összekovácsolják a közösséget. És ha egyszer csak valaki feláll, és azt mondja, hogy ne figyeljetek arra, aki szól, mert nem mond igazat, ne gondoljátok, hogy az, aki most ott áll előttetek és prédikál, az azért van, mert ő úgy szereti a gyülekezetet, hanem biztos csak meg akarja keresni a kenyerét. De a pálapostolt még azzal is megvádolták, hogy lenyúlta azokat az adományokat, amelyeket összegyűjtöttek a jeruzsálemi templomban lévőknek. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor az ember összerezzen és azt mondja, jaj, csak a gyülekezetet ne bántsák. Csak az a közösség, amely Isten népe, amelyet a mi hitvallásunk szerint úgy is mondunk, hogy Isten az ő szent lelke által gyűjti ezt a sereget, és hisszük, hogy ennek a seregnek mi is élő tagjai vagyunk. Nos, ezt a gyülekezetet ne rombolja le senki, ne emészze fel senki, ne akarja ketté vagy száz felé osztani, hiszen a világból azt látjuk, hogy minden osztódik, és ahol egy ember megszólal, rögtön kettő ellene áll és elmondja az ellenkezőjét, és mi ennek a feszültségében élünk, és lehet, hogy néha behozzuk a gyülekezeteinkbe is. Nos, erre írja az apostol azt a levelében először is, önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Kell legyen valamilyen olyan alap, amely meghatározza a mi gyülekezetünkbe való részvételünket, a közösségben való életünket. Ez nem lehet más, mint a hitben járás. Különös dolog, hogy a 21. században, amikor az ember arról beszél, hogy ő hívő ember, vagy templomba járó ember, akkor körül kell nézzen, hogy mindenki, aki körülötte van, egyezik ezzel, vagy pedig rögtön az ellenséget látja benne, vagy éppen valamiféle lenézést, mert hogy ma már nem szükséges, vagy nem fontos, vagy nem is annyira divat az, hogy az ember a hitéről beszéljen. Márpedig nekünk a hitünk a Krisztus, az életünk az örök élet üdvössége, amelyet Krisztusban nyertünk. Nekünk ezekről tudnunk kell, ezeket vállalni és vallani kellene. Kérdés, hogy amikor veszekedések, feszültségek, nézeteltérések vannak, akkor hitben járok-e? Ezt lehetne apró pénzre is váltani, amikor a családjaink környezetében valami olyan történik, amit mi igazán nem Krisztusinak látunk vagy vélünk, hanem éppen ennek az ellenkezője. Hányszor vagyunk mi dühösek, mérgesek, másokat elítélők, olyanok, akik akár meg is osztjuk a családi békességet valamilyen formába, és akkor csendesen, mintha odasugná nekünk Isten, hogy hát hitben jársz-e? Miféle hangok azok? Miért erősebb a hangom? Miért türelmetlenebb vagyok a másikhoz? Miért nem egyezik az a vélemény, amely egy közös alapon áll, és amely alap maga Krisztus? Önmagatokat vizsgáljátok meg, mondja az apostol. Tehát nem a másra mutogatás, vagy másokra mutogatás, hanem először önmagon felé fordulás az, amely az első lépés. Nézzem meg, hogy a gyülekezetem közösségében én mit tettem, vagy mit nem tettem. Mikor jártam el helyesen, és mikor nem. Annyi minden van, amely naponként körülvesz bennünket, és valami ellenállásra késztet. Arra, hogy annak, aki más politikai, vallási, vagy egyéb okból mást val, mint én, akkor az ellenségem. És a másik oldalról is ugyanez jön, ha én vallok valamit, vajon én neki ellensége vagyok. Ezek érdekes módon 2000 évvel ezelőtt is így történtek, és az apostol egyszer csak észrevette, hogy az a gyülekezet, amelyet a büszke korintusi gyülekezetnek lehetett nevezni, az tulajdonképpen egy haldokló gyülekezet, amely pont azt veszítette el, ami a leglényegesebb, a Krisztusra való hagyatkozást és az arra való alapozást a hitének. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? A legizgalmasabb kérdés ez, hogy akkor, amikor valami történik körülöttünk, bennünk, akkor mi a Krisztus Jézusnak a mércéjével mérünk. Nagyon sok olyan gondolat van, amely talán minden Isten tiszteleten is felhangzik, vagy elhangzik, hogy ez az áldatlan állapot, amiben most vagyunk, és az egész világ szenved, az vajon nem akar figyelmeztetni minket arra, hogy nem nálunk van igazából az erő. Hogy akkor, amikor mi büszkén mondhatjuk azt, hogy a világűrt meg akarjuk hódítani, amikor a csillagvizsgálók eljutnak oda, hogy 300 milliárd fényév távolságból is megtalálnak egy-egy csillagot, akkor jön egy vírus, és nem tudunk ellenállni, versenyt futunk az idővel, a halállal, a betegséggel, a félelemmel, és nem veszük észre, hogy az egész világ, és benne maga a mi életünk is, a parányi por életünk, az az Isten kezébe van. Valami olyan történik velünk most, amire nem találjuk meg a feleletet, hogy miért van, miért pont most. Nekünk annyi tervünk, és annyi elkezdett jó munkánk volt az elmúlt esztendőnek az elején. Terveink, amelyek végül is nem tudtak megvalósulni. Olyan álmok, amelyekre biztosra rá tudtuk volna mondani, hogy ez menni fog. És most tessék, nem tudunk kimozdulni az otthonainkból. Kérdés az, hogy ki vásárol, vagy ki nem. Mikor találunk egy olyan helyzetbe, találjuk magunkat, ahol a láthatatlan ellenség éppen ránk vár. Ez félelmetes. És az apostol azt kérdi, hogy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Mikor ezt olvastam, akkor úgy kihúztam magam, és azt mondtam, hogy de hát ha bennem van az Úr Jézus Krisztus. Ha azt az életet élem, amit ő ajándékozott nekem, ha én el tudtam fogadni keresztelésemkor azt, hogy velem van a világ végezetéig, ha én ezt mindig elmondom egy-egy gyülekezeti alkalman, amikor a hitvallásomat is kell megvalljam, akkor ezek a körülmények térdre kényszerítenek, elkeserítenek. A körülmények azok adottak, mondta egy igehirdető, és hozzátette, ha sikerek vannak, akkor az ne tegyen minket büszkévé. Ha pedig kudarcok vannak, akkor ezek a kudarcok ne keserítsenek el, mert nekünk van egy alapunk, és ezt az alapot úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Meg kellene mérjük, mérlegere kellene tegyük, hogy amikor arról beszélünk, hogy Jézus bennünk van, akkor mit is kell ez alatt érteni? Hogy mindig fogjuk be a szánkat, hogy mindig legyünk szerények, legyünk alázatosak, és van egy csomó dolog felsorolva a Bibliában, ami mind-mind a Krisztushoz való tartozás jellemzőit mutatja. Ezeket kellene felsorolni? Én azt hiszem, hogy nem, hanem valahol alapból kellene nekünk egy olyan életet élni, amely nem félelemmel, rettegéssel megy végbe, hanem azzal a biztonságos tudattal, hogy nekünk van Krisztusunk, van Atyánk, és az vigyáz ránk. Nos, ilyenkor jönnek elő a problémák, amikor a hitünket megpróbálja az élet. És bizony olyan különös szóval fejezi ki az új fordítású Biblia ezt, ha nem érzitek azt, hogy ti bennetek ott van a Krisztus, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Kipróbálatlanok vagytok. Ezt a régi bibliafordítás másként mondja, azt mondja, még nem vagytok rá méltóak. Ez a kipróbálatlanság, ez azt jelenti, minthogyha úgy ment volna el mellettünk az élet, hogy nem tett próbára, hogy mi a hitünket megvallhassuk. Sok-sok évvel ezelőtt egy kórház utáni felgyógyulás alkalmával először prédikáltam itt ebben a templomban, és ahogy elköszöntem a testvérektől, az egyik megszólalt, azt mondta kéz rázolgatás közben, hogy tiszteltes úr, most már elhiszem, hogy amikor mondja, hogy a betegségben is van vigasztalás, ezt most megtapasztalta. Most már bátran mondhatja. Úgy arra gondoltam, hogy vajon eddig, amikor egy-egy igehirdetés elhangzik, akkor nem úgy veszi a testvéri közösség, a gyülekezet, hogy amit mondok, az igaz és biztosan megáll. Családi körben szoktam mondani, amikor a sok tréfa mellett egyszer csak megszólal az egyik gyerek, és azt mondja, hogy most ezt el kell hinni tényleg, vagy nem. És az volt rá a válasz, hogy amit hétköznap beszélünk, akár asztal közösségnél is, az nem biztos, hogy így van, hogy el kell fogadni. De ami itt elhangzik a szószéken, azt el kell fogadni. És nem azért, mert én mondom, a lelki pásztor mondja, hanem azért, mert ezt az Isten mondja. És amikor Pál apostol beszél, akkor is az Isten beszél. Amikor azt mondja Isten, hogy még nem vagy kipróbálva, akkor ne szoruljon össze a szívem, és ne mondjam azt, hogy jaj, biztos egy betegségnek kell jönni, vagy valamilyen tragédiának, hogy én azt majd úgy tudjam méltóképpen feldolgozni, hogy az Istennek az kedves legyen. Nem erre gondolt szerintem az apostol sem, és én sem erre gondolok, amikor ezt a kipróbálatlanságot feszegetem, hanem azt mondom, hogy úgy látszik, hogy az életemben még nem jött el egy olyan idő, amikor nekem tényleg nagyon határozottan kellett volna kiállnom Krisztus mellett, és azt mondani akár az egész világgal szemben, hogy ti mondhattok, amit akartok, de az én hitem mégiscsak az, hogy Jézus az én Uram. Nem mindig merjük ezeket a nagy kiállásokat vállalni, mert úgy érezzük, még sokszor családon belül is, hogy ezek okot adnak a békétlenségre. Én tudom, hogy nagyon nehéz politikai helyzetben van az országunk is, és a világ is. De nem döbbenetes az, amikor családon belül az egyik mást mond, és a másik mást mond. Hogy ezekből még válások is, szétszakadások is történnek, mert valahogy ebből a veszekedésből, civakodásból kikerül maga az Úr Jézus Krisztus. Nem vagyunk kipróbáltak. Milyen rettenetes dolog, hogy bennem van az öröm valamilyen megoldásért, valamilyen sikerért, és nem tudom elmondani a másiknak, mert az rátromfós azt mondja, hogy az nem is így van. No, ezek a mi nagy hibáink, és ezek jelentik azt a kipróbálatlanságot, ami mögött nem is hitetlenség van, hiszen nagyon sokszor mi csak úgy fennhangon el tudjuk mondani, persze, hogy el tudjuk mondani, hogy van Isten és a világnak ő a teremtője. De amikor személyre szabottan kell nekem kiállnom, akkor bizony sokszor megbukunk. Nos, az apostol azt mondja, remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Nem szeretném azt mondani, hogy akik itt vannak s hallják ezt az igehirdetést, azok között nincsenek olyanok, akiket már az Isten megpróbált. És akik sikeresen tudták venni az akadályokat, és tudták azt mondani, hogy ez nem az én érdemem, hanem az Istentől van. De nagyon sokszor naponként változhat ez a helyzet, hogy kevesebb vagy több hit kell ahhoz, hogy meg tudjunk élni valami olyat, amit az Isten ránk bízott, vagy amit az Isten tőlünk szívesen elvár. Most megkérdem újra, hallottátok az igéből Istennek a szavát, hogy önmagatokat tegyétek próbává? Hogy próbáljátok meg, hogy van-e benne hit? Amikor az urasztalához járulunk, és ott elmondjuk a magunk hitvallását, ígéretét, fogadalmát, akkor az olyan ünnepélyes, olyan igaz, olyan tiszta. Miért szennyezzük mégis be, ahogy kilépünk a templomból, mintha elfelejtenénk? De az Istennek valami olyan különös kegyelme az, hogy alkalomról alkalomra ad egy ilyen lehetőséget az újra megtisztulásra. Olyan, mint a mosakodás, hogy bármennyire tiszta lettem, egy idő után megint koszosnak érzem magam, és megint meg kell mosakodni. Ezt a lehetőséget adja nekünk az Isten. De tegyük mindig próbára. Inkább így mondom, nézzünk magunkba, és lássuk meg, hogy van-e szennyezettség bennünk. Kell-e újra mosakodni? Kell-e újra bűnt vallani, vagy kegyelmet kérni? Azzal kezdtem, hogy izgalmas történet, amikor egy gyülekezetért imádkozni kell. Amikor az imádságunkban az kell benne lennie, hogy Uram, hozd vissza azokat, akik most nincsenek itt. Hogy ne legyenek választó falak. Ne legyen olyan helyzet, hogy ott kell a maszkot, ami arcunkon viselni, mert azzal nem csak egymást nem tudjuk teljesen felismerni, hanem minthogyha rejtőznünk is mögéje, minthogyha a félelmünk is ott lenne mögötte, minthogyha minden pillanatban azt éreznénk, hogy a következő pillanat az már az a vírus, ami engem támad. Nos, ezeket a félelmeket szeretném, ha Isten el tudná űzni a szívünkből, és ha megvizsgáltuk önmagunkat, akkor hadd jöjjünk rá arra, hogy igenis Jézus Krisztus bennünk van. Legyen ez a bennünk létele, az a biztonság, az a bátorítás, hogyha innen kimegyünk a templomból, és ha ér is baj, akár betegség, akár meggyógyulás, érezzük mögötte, hogy az Isten cselekszik, az Isten cselekedett. Így legyen személyessé számunkra ez a mai ige, és adja Isten, hogy ne csak a gyülekezetünket, hanem benne egyenként az életünket is tudjuk oda tenni az Isten kezébe. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Istenünk, most sokkal érzékenyebbek vagyunk, mint máskor. Rákényszerített maga az élet, de az élet mögött is te vagy. Tudjuk, hogy nem te hoztad a csapást, hanem mi emberek szolgáltunk rá arra, hogy figyeljünk, felfigyeljünk arra, hogy mi történik, és hogy meglássuk azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, mennyire kevés az az erő, az a bátorság, amely le tudná győzni azt a hatalmat, amely most minket megtámadott. Köszönjük Istenünk, hogy a te ígéreted megáll örökké, hogy nekünk van egy csodálatos feladatunk hirdetni a te dicsőségedet, teremtő készségedet, hirdetni azt a hatalmat, amely meg tudja védni az övéit, és amely azt is ki tudja hirdetni még a haldokló számára is, hogy az örök élet és üdvösség meg van szerezve a miénk lehet Krisztus által. És köszönjük azt is, hogy nem az elkeseredés, nem a félelemnek lelke az, amely minket most vezet, hanem a te erőd, a te vigasztalásod. Így visszük eléd a világunkat, az országunkat, a betegeinket, népünket, nemzetünket, azt a sok-sok sorscsapást, amelyel küzdeni kell azért, hogy megmaradhassunk te melletted. Imádkozunk azokért, akik betegek, hogy betegségük terhében is tudjanak rád hagyatkozni. Akik meg a búcsúzás pillanatában állnak, hogy felismerjenek téged, az örök üdvösséget adó királyt. Imádkozunk azokért, akik temettek, akiknek a szívében van fájdalom, van keserűség, van szomorúság, van gyász, hogy tudjanak felülemelkedni ezen, és ne a halál kapujába álljanak csupán, hanem az örök élet felé is legyen rálátásuk. Így hallgass meg kérésünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti véletek. Amen. foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő jó indulatába. Azt is hirdetem, hogy a gyülekezet lelkipásztora más hivatalos ügy miatt egy másik gyülekezetben van most jelen. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Agyagási Hajnalka 69 éves testvérünket. A nagykegyelmű Istennek vigasztalásáért imádkoztunk, és kérjük, hogy legyen azok mellett, akik őt gyászolják. Szeretettel hirdetem, hogy a református szeretet szolgálat minden esztendőben karácsony előtt gyűjtést szervez tartós élelmiszerekből összeállított csomagokból, amelyeket rászoruló családoknak, időseknek, betegeknek juttat el az ország területén. Az úgynevezett szeretett dobozok megérkeztek, ez már hirdetve volt különben, és a gyülekezetünkbe el lehet őket vinni, az istentisztelet után a kiáratnál megtalálható és elvihetők. A dobozokba csak tartós élelmiszert, konzervet, tisztálkodási szereket, eszközöket, édességeket lehet elhelyezni. A dobozok visszaszállítási határideje november 26, a gyűjtés helye a gyülekezeti házunk. Leadhatóak minden vasárnap az istentisztelet előtt és után, gyülekezeti hétközi alkalmaink idejében, valamint telefonon egyeztetett időpontban. A szeretett szolgálat újabb kezdeményezése a karácsonyi kívánságlista. Ebben egy-egy rászoruló gyermek konkrét kívánságának teljesítését szeretnék megvalósítani. A kívánságlista elérhető a szeretetdoboz. jobbadni.hu internetes oldalon. A szeretett szolgálat hirdetményeit a kiáratnál a hirdető táblán el lehet olvasni. A járvány terjedés súlyosbodására tekintettel a Magyarországi Református Egyház közleményt adott ki. A gyülekezetek saját megfontolt döntésére bízza az alkalmak és istentiszteletek további megtartását. Ahol a környezet vagy a gyülekezeten belüli megbetegedések száma ezt megköveteli, javasolja az online istentiszteletekre való átállást. A kézfertőtlenítés és maszk viselete természetesen kötelező. A távolságtartás betartását mi is jobban szeretnénk ellenőrizni, ezért a templomban csak a megjelölt helyekre lehet ülni. Gondolom, úgy is tetszenek tenni most. A templomból történő kivonulásnál szintén kérjük a távolságtartását. Tehát ne egyszerre menjünk ki az ajtó, hanem szép rendre és távolságot tartva egymástól. A templom befogadó képessége jelen helyzetben 100 fő, a szellőztetést folyamatosan biztosítjuk, a templom előtti udvarrészen továbbra is lehet szabadtéren hallgatni az istentiszteletet. Az előírások megtartása és annak szigorú betartása adhat lehetőséget arra, hogy istentiszteleteinket és bibliaóráinkat a továbbiakban is meg tudjuk tartani. Isten tiszteleteink a továbbiakban is élőben megtekinthető a honlapunkról. Kérjük, akik tudnak, éljenek ezzel a lehetőséggel. Tudjuk, hogy mindenki már tisztában van azzal, hogy ilyen nehéz körülmények között kell Isten tiszteleteinket is megtartani. Kérjük, hogy ezután is figyeljenek egymásra és önmagukra is. Tartsák meg azt, ami kötelező, és hát, ha hamarabb kilábalunk a bajból. Isten tiszteletünket most fejezzük be, a 475. énekünknek a harmadik versét énekelve. 475. énekünknek a harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik: Zörgessetek buzgón Isten ajtaján, elfáradtunk, Uram, e világ zaján.